Una pas kiranok, a mai téma a haszidizmus és ellenzői. A haszidizmus Kelet-Európában és Magyarországon. Ugye ez egy téma, amiről sokszor beszéltünk, de még mindig van sok ilyen diszinformáció, sok mindent, amit még nem tiszta. Először érdemes rögtön leszögözni, hogy van ortodoxia és van haszidizmus. A kettő nem azonos. Ami azt jelenti, létezett mindig ortodox rabbi, vagy ortodox zsidók, akik nem voltak haszidok. A haszidizmus az egy ága a vallásos ortodox zsidóságnak. Haszidizmus az nem egy irányzat, ami a halachán kívül áll, hanem természetesen a haszidizmus az a halachán belül van, és annak az a fő feladata, ugye lényegében megerősíteni a hagyományos vallásos zsidóságot. Itt van, csak sajnos nincs túl sok példány, akkor majd lehet továbbadni, nézni egy kicsit, és továbbadni. Ugye itt van a haszidizmus pálya, és a haszid dinasztiák családfái. És haszidizmus kezdődik a rabbi Yisrael Baal Shem Tovval, 1698-ban született, és 1760-ban hunyt el. Ő volt az, aki elindította a haszidizmus, ugye akkor a 18. század első felében. Ahogy indult a haszidizmus, rögtön látszott, hogy ez valami új. Azt jelenti, ez nem még egy rabbi, hanem valami újat indított. De ami nagyon fontos tudni, az amikor azt mondjuk a zsidóságon belül új, akkor nagyon óvatos kell lenni, mert ha valójában új, ha teljesen új, akkor az már nem zsidóság. Azt jelenti, akkor természetesen új, azt jelenti egy új hangsúlyt, egy új filozófia a zsidóságon belül, a korábbi forrásokat felidézve, de teljesen új, vagy valójában új nem lehet. De mindenképpen látszad rajta, hogy itt valami elindult. Ugye a haszidok azok mindig a zsidóságuk tele volt boldogsággal, örömmel, tánccal, ez látszott rajtuk. A haszidizmusnak volt rögtön egy filozófia, és ez elindult. Maga Baal Shem Tovról tudunk, hogy nagyon fiatalon árva maradt, apja elhunyt, és rögtön utána az anyja, vagy fordítva, mindenképpen árva lett szülő nélkül, és hát lényegében saját magát nevelte, aztán teljesen visszavonult, ami azt jelenti nem ismertek, és ő egy úgynevezett Cádik Nisztár, egy titkos rétett Cádik volt. Ugye ismerünk azt, ami írva van a Talmud és a Midrash irodalomban, hogy mindig van 36 rétett Cádik a világban, olyan Cádik, aki nagyon-nagyon jámbor, de az emberek nem ismerik. A Baal Shem Tov is olyan volt, addig, ameddig a 36 éves korában az lett mondva neki, hogy büntetésül már nem fogja tovább tartani a rétegségét. És mi a büntetés? Miért büntetés? Egyszer olvastam olyasmiért, állítólag egyszer félünekkor utazott. Félünekkor szabad utazni. Csak félünekkor mégis ilyen félig ünneped. Ilyen nagy szádik, mint ő, nem kellett volna utazni, és a büntetése az, hogy innentől kezdve egy híres rabbi lesz. És erre egyszer olvastam a munkácsi rabbi, az utolsó munkácsi rabbinak, nem az utolsó, hát 1938-ban hunyt el munkácsan, ő cinikusan megjegyzi, ma több olyan embert ismer, aki akár szombaton és ünnepnapon is képes utazni, hogy érdemelje meg ezt a büntetést, hogy híres rabbi legyen. Jó, ez csak egy ilyen cinikus megjegyzés. És ahogy híres rabbivá vált, akkor nagyon sokan kezdtek őhoz utazni. De még korábban is, mint egy ilyen vándor rétet szadik, városra ment, kiment a piacra, és az egyszerű zsidókhoz szólt, és buzdított őket, lelkesített őket, hogy a zsidóságra mesélt nekik történeteket, ilyen midrási történeteket, ilyen tanmeseket, megerősíteni őket a tanításban. Érdekes dolog, hogy lényegében két csoporthoz szólt a Baal Shem Tov, két csoporthoz szólt a haszidizmus. Szólt az egyszerű embereknek, mert abban az időben egy hihetetlen szakadék volt a rabbik és a tanult emberek, a Talmud Chochama között, és az egyszerű zsidó között. Ugye mindig is nagyon-nagyon sok zsidó volt, akinek nem jutott, hogy tanuljon sokat, jösívába járjon, és ilyen istenfélő volt, ugye 300 évvel ezelőtt, tehát még nem volt ez a zsidó felvilágosodás, hogy nem kell tartani, mit között. Vallásosok voltak, minden nap jártak zsinagógában, imádkoztak, áhítattal, igyekeztek mindent tenni, de nem voltak tanultak. És olyan nagy volt a szakadék a kettő között, hogy a tanultak nagyon lenéztek ezeket, ugye, mert a zsidóságnak a fő dolga az a tanulás, ezek erről lemaradtak, másod-harmadrangú zsidók ezek. Most természetesen ez nem lelkesíti az embert. Ember így is nehezen megy az élete sokszor, alig tudja ellátni a családját, és ez, és az, és közben még lenézik őt a vallásosságában, hogy ő nem igazi jó zsidó, akkor ez csak nehezíti az életet. Baal Shem Tovnak az volt a tanítása, hogy a zsidóságban nagyon-nagyon fontos a tanulás. Ugye ezt már olvastam, a hanedik fejezetnek tanultak most a Tániából. Nem lehet. A Tániában az a fejezet, ami szól a Tóra tanulásra, már tanultátok? Szóval a Tánia elmagyarázata a 4. 5. fejezetben, hogy a Tóra tanulás az a legerősebb kapcsolat, ami lehet az Istennel. Miért? Mert minden más mit az ember teszi a kezével, a lábával, és amikor befejezi a micvát, akkor fizikailag már nincs kapcsolat a micvához. Spirituális kapcsolat az, ami létrejött, az mindig megmaradt, de a fizikai kapcsolatban nincs meg. A Tóra tanulás pedig egy olyan kapcsolat, hogy hiába befejeztem a tanulás, ami bement a fejembe, az eszembe, az benne van. Az örökké ott marad. Azt mondja, ez egy igazi, olyan erős kapcsolat az Isten, a legerősebb. Harmadik fejezet? No. Mindenképpen nem a 29.
Nem, negyedik.
Szóval egyik oldalra természetesen a tanulás az egyik legfontosabb micva zsidóságban. De ne felejtsünk el, hogy a tanulás az a zsidóságnak egyik micvája. Ami azt jelenti, a zsidóságnak a célja, hogy az ember minél több micvát gyakoroljon, minél erősebb kapcsolata legyen Istennel. Szerintem akkor most mi a cél? A cél a Istennel való kapcsolata. Most akinek jut a Tóra tanulásból is, természetesen nagyon sok, de akinek nincs, de akkor még mindig istenfélő, és képes az Istennel nagyon erős kapcsolatot létrehozni és ápolni. Ezért nem lehet lenézni az egyszerű zsidót, mert neki az önhibáján kívül fiatal korában a szülők nagyon szegények voltak, és már, mit tudom én, 8 éves korában bevettek, hogy segítsen a pékbe, vagy a, mit tudom én, cipéz, vagy mint akármi. De tvilint rak, kóser tart, szombatot tart, és minden. Szóval ez volt az egyik tanítása a zsidóknak, és lényegében ez az egyszerű zsidók nagyon szívhez szólt az üzenet, hogy lényegében, ha én mindent megteszek, amire képes vagyok, mi a tehetségem enged, akkor én egy jó zsidó vagyok. Hiába nem teszek annit, mint a másik. Hiába nem tudok annit tanulni, mint az, aki képes tanulni. De amit én tudok, azt én megteszem maximálisan. Mert én minden, amit a Shulchan Aruch előír nekem, és teljes szívvel, lélekkel mindenem. Ez volt az egyik fontos tanítás. A másik tanítás, és ez nem kevésbé fontos volt a rabiknak is, a tanult embereknek is. Hogy tudni kell, hogy a Tóra tanulás ez nem egy önálló cél, abból a szempontból, mint valaki, mint egy általános műveltség, hanem ez egy műveltség. Szerintem a zsidóságban előírás, hogy műveltek legyünk a zsidóságban. Nem, a Tóra tanulásnak az a mica, hogy az Istent keresünk. Ugye egy tanult zsidó azt mondta, neki soha nem jut ideje Istenről gondolni. Miért? Amikor tanulok, a koncentrál a tananyagra. Amikor imádkozik, koncentrál a szövegre. Amikor bármilyen más micva tesz, akkor koncentrál a micvára. Az Istennek nem jut ide. Ami azt jelenti, hogy ő eltávolította a zsidóságot az Istentől. És természetesen ez nem helyes. Ez volt a Bálsajant, ami tanítás. A lényegében mindent, amit mi teszünk, a cél az az Isten. És ez nem gyengíti az embert a Tóra tanulásban, vagy gyengíti az embert a micvákban. Sőt, még inkább erősíti őket, hogy hú, ezzel a nagy, végtelen Istennel képesek vagyunk egy erős kapcsolatot létrehozni az ő micvájákon keresztül. A másik dolog, amit Baal Shem Tov tanított, ugye, ahogy említettem előbb, a haszidokra mindig jellemző az, hogy az öröm és a boldogság, és mit tudom, akárhány festőt, vagy látunk, akár haszidok ilyen, mit tudom, táncolnak, vagy ilyesmi. Miért? Mert ő elmagyarázta, hogy a micvák nem azért kell gyakorolni, mert félünk Istentől, hogy ne csapjon ránk, mert ő az erősebb, hanem az micvának van a célja, kapcsolat Istennel, és örülünk neki. És ez egy hihetetlen lehetőség, amit ő megadott nekünk, hogy képesek legyünk ővele felvenni a kapcsolatot. Ugye a végtelenen nem tudunk felvenni a kapcsolatot, csak úgy, hogy ő nyújtja a lehetőséget, és mi kapaszkodunk benne. És ezért az embernek csak öröm kell, hogy legyen neki a sok micva, és az ima, és a Tóra tanulás, és a tiltások, és minden. Mert ezáltal ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és nagyon komoly célat sikerül ezzel elérni. Ez természetesen új életet adott a zsidóságban, akár a tanult rétegekben, akár az egyszerű rétegekben. Most az idő, amikor a Baal Shem Tov indult az ő tanításával, ez egy nagyon különleges időszak volt a zsidóság történelmében, mert épp, hogy vége lett a Sabtai Cvi szomorú korszak. Úgy értem, beszéltünk aztán a Sabtai Cviről. A Sabtai Cvi volt egy álmösiás, ha minden igaz, akkor 1674-ben hunyt el. És erre alig 25 év rá született a Baal Shem Tov. Most a Sabtai Cvinek az egész álmesiasi láz, az egy hihetetlen nagy kárt okozott a zsidóságnak, mert felszámoltak mindent, ugye, mert mindjárt itt a Mesiás, megyünk Jeruzsálembe, felszámoltak mindent, mindigében valahogy bizonyos szempontból a megszervezett sok száz év alatti közösségi élet, és mindenek vége lett, mert felszámoltak minden. Ez egyik oldal. A másik oldal ott voltak a híres Chmelnyicki féle pogromok, ami nagyon sok zsidót ölt meg, nagyon sok rabbit, nagyon sok közösséget tönkretett, és ez egy fizikai rombolást jelentett elsősorban, de nem kevésbé egy lelki, spirituális rombolás, vagy egy ilyen sok ezer zsidó és híres rabinak a halála után, tehát nincs vezető, nagyon sok zsidónak a családnak egy része elhunyt, menekültek, más városban élnek, nem volt a megszervezett zsidó élet, és közben még a szakadékat a tanult és a nem tanultak rétege között, az egy nagyon ilyen szomorú időszak volt ez a zsidó, a kelet-európai zsidóság történelmében. És ebben az időben jött a Baal Shem Tov, egy új életet, belülről új életet adni a zsidóságnak, hogy ne csak itt ilyen kiszáradjon és épp meghaljon, hanem pont fordítva erősebb és még erősebb legyen. A Chassid rebbék arra tanítottak, azt mondja, nem véletlen a Baal Shem Tovnak a neve volt Izrael. Ugye? Izrael az a zsidó népnek a neve. Mert azt mondja, hogy van egy olyan dolog, hogy valaki elájul, akkor érdemes őt szólítani a nevével. És ez is egy kicsit lehet őt ébren tartani, vagy visszahozni, hogy a nevével szólítják. Azt mondja, a Baal Shem Tov volt az, aki a zsidóság, a zsidókat a nevükkel szólt hozzájuk éltetni őket. Most, nagyon fontos volt a Baal Shem Tov küldetése, pont azért, mert a Sabtai Cvi utáni időszakban volt, és ez az, ami sajnos ellenkező irányba is kihozott egy ellenzést. Miért? Sok rabbi, aki nem ismert a haszidizmust közelről, azt mondta, húha, 50 éve, a 60 éve a Sabtai Cvi halála után, megint valami új. Ugye a Sabtai Cvi nagyon sokat, nem sokat, nagyon sokat, hanem az ő tanításainak főleg a kabbalára alapozott. A Baal Shem Tov szintén sokat merített a kabbalában. Húha, akkor még egy Sabtai Cvi indult. Igazad, ez még nem Mesiásnak, tehát nagyon hasonló, és megint féltek a Sabtai Cvi féle hamis mozgalom a zsidóságban. Ez a 18. század első felében indult, a 18. század második felében ott már volt még egy dolog, ami belejött a képben, az pedig a zsidóságon belüli haszkala felvilágosodás. Ezek a berlini Mendelssohn féle tanítás alapokat vittek, és nekik az volt a célja szintén felújítani a zsidóságot, de itt már egy más jellegű felújítás, hanem ide a zsidóságból sok mindent le kell adni, mert elévültek, és csak a szép dolgokat a zsidóságban azt kell továbbvinni, sok elem, sok szokás, sok mindent el kell felejteni, mert kell kicsit világ polgárai lettünk. Ezeknek a legnagyobb ellensége természetesen volt a haszidizmus. Ugye, egyszer valaki kérdezett, hogy lehet az, hogy a haszidizmus csak a ortodoxián belül, csak vallás a zsidókat. Miért nincsenek reform közösségek, akik haszidok? Mert ha valaki örül a zsidó vallásnak, a haszidizmus filozófiával tudja értékelni a vallási előírások, tudja értékelni, milyen dolog az, amikor szombaton nem dolgozik, ugye, mert iróniáról azt beszéltünk erről épp múlt héten, Sábeszkor. Milyen furcsa dolog az, hogy vallási meggyőződés kell ahhoz, hogy az ember pihenjen Sábeszkor. Ugye elvileg a pihenés, arra nem kell az embert meggyőzni arra. De mégis olyan az élet, hogy az az ember tényleg úgy pihenjen Sábeszkor, hogy elő van írva, semmiféle munka, ahhoz már kell egy vallási meggyőződés. Ez csak egy érdekes dolog. De mindenképpen az ember tudja értékelni, hogy mit jelent az a szombat, az egy szent nap. És egy szent napot nem szabad elrontani, a szentséget megszentségteleníteni munkával, akkor természetesen nem fogja az ember keresni, hogy hol lehet egy kicsit modernizálni a szombatot, sok mindent tegyünk. Olyasmi, ami jó, arra az ember nem akar lemondani, és egy kicsit, és csak a felet, vagy a negyedet, vagy a háromnegyedet tartani. Ha van valami, ami rossz, és kellemetlen, és értelmetlen, azt mondja az ember, muszáj! Mi a legkisebb mennyiséget, ami lehet ebből, ami muszáj, és épp, hogy átmentem rajta. Ha valami nagyon kellemes, és nagyon jó, akkor nem azt kérdezi, hogy mennyi a minimum, lehet még egy adagot, lehet még, és mennyit lehet még kérni? És ingyen, akkor háromszor annyit kérek. Ha finom, és jó, és ízlik, akkor az ember csak többet. Most képzelünk, hogy jövünk az emberhez, aki egy kicsit elmélt a zsidóságban, tanulta, ismeri, élvezi, azt mondja neki, tudod, ma már más időket élünk, ma már nem kell minden. És normális volt? Nem kell. Adjál még többet rá, olyan jó és olyan szép. Meg kell vallani sokszor, fizikailag sokszor van benne nehézség. Ugye valamikor le kell mondani olyan ételről, ami nagyon, nagyon finomnak néz ki, azért mert kóser. Az ember tudja, mit jelent kóser enni, és ezért örömmel mondja le, hiába nehéz neki. Ugye nehéz is, és az öröm is a nehéz, ez nem ellenmondásos. Lehet, hogy fizikailag nehéz, de megvan a lelki erő. És bőségesen megvan a lelki erő a szombatra, az imára, a kóserságra, a mikvére, stb. Most itt a haszkala, a zsidó felvállás ütközetett falba, minél erősebb volt a haszidizmus, annál kevésbé tudott hatni ott a felvilágosodásnak az üzenete. Ezek nem voltak bátlenek, azt mondták, ők nem mondtak le erről, és erre azt mondta, jó, akkor ők elmentek azok az ortodox rabikhoz, akik nem voltak haszidok, és eleve kicsit gyanúsan néztek a haszidizmus, és mindenféle dolgokkal etettek őket, hogy ők lépjenek a haszidizmus ellen. Ha egyszer ők lépnek haszidizmus ellen, akkor könnyebb lesz a nekik itt elfoglalni területeket. És mindenféle diszinformációt és félreértések voltak. Azért voltak félreértések, ami valójában félreértések. Ugye voltak olyan rabik, azt mondták, mi? A haszidizmus azt tanítja, hogy a tóra tanulás nem egy önálló cél? Micsoda dolog? Haszidizmus? A tóra tanulás a legnagyobb micsa? Nem értek, nem azt tanítja a haszidizmus, hogy kevesebbet kell tanulni a tórából, hanem mi a jelentése, a jelentősége a tóra tanulásnak. Szerintem félreértések voltak. És azt is mondtak, aha, a haszidizmus lealacsonítja a rabikat az egyszerű emberekkel szemben, és így a rabinak a hatalma kevésebb lesz, és akkor nem fogja tudni vezetni a közösséget. Nem erről van szó. És természetesen volt a rengeteg diszinformáció, ami szándékos félrevezetés volt, és erre egyik leghíresebb példa arra, hogy eljöttek a vilnai rabbihoz, és azt mondtak neki, két tanú látta, hogy a haszidok Tisza B'Av. Tisza B'Av ugye az a nyár végén van, vége fele, amikor gyászolunk a szentét, 24 órás bőt, estétel estig, minden öröm megnyilvánulásnak. Tilos, gyász, bőt. Azt mondta, két tanul látta, hogy haszidok táncoltak Tisza B'Avkor, nagy parti volt, tánc, és utána a táncban még fiúk és lányok is együtt táncoltak, ami a vallás ezt nem engedi. Még mindenki táncol, de fiúk külön, lányok külön. Két tanul ezt látta, ez csak itt a bizonyítéka, tényleg ez Sabtai Czvinak egy újabb verziója. És mi az érdekes ebben, igaz is volt a történet. De teljesen halachikus. Ha Tisza B'Av szombatra esik, akkor a bőt át van téve vasárnapra. Szombaton eszünk, iszünk, nagy parti, szombati étkezés, még tánc is, és az egyik apa a kislányát bevetett a körbe. Akkor még fiú és lányok együtt táncoltak. 40 éves, 3 évesel együtt. Szóval minden igaz volt, ugye ezért, amikor ugye esküvőn a tanulságban azt mondjuk, mi elmondok az igazságot, a teljes igazságot, semmi más, mint az igazság. Ugye az igazság és a teljes igazság az valamikor ég is föl. Elmond, minden adat igaz volt, csak egy dolog nem mondott el, hogy ez Tisza B'Av szombat volt. Egy, kettő, hogy az a 40 éves apa a 3 éves kislányával. Természetesen a diszinformáció, ha az ember még száz, ha tudja, hogy ez hamis, vagy gyanús neki, akkor lehet olyan kérdésekre, de nem mindig lehet. Szóval mikor tudunk, mi a valódi verzió, akkor mi tudunk, mit kellett volna kérdezni, de ezt nem mindig lehet tudni. Természetesen voltak elvi viták is voltak. A Vilnai Gaon egyféleképpen látta a dolgot, a Rabbi Schneur Zalman a tanjában másképpen látta, a Vilnai Gaonnak a tanítványában, Lozseni Reb Chaim, már ő maga se fogadta el már a mesterét, a Vilnai Gaonnak a nézetét, már sokkal közelebb jött a Rabbi Schneur Zalman nézőpontjához. Mindenképpen volt itt egy szomorú félreértés, egy ilyen gyanúsítás, aminek nem volt alapja. Volt, és volt az a része, amikor szándékos félrevezetés, és volt elvi vita is. De az elvi vita az a legkisebb része volt a dolog, mert elvi dolgokat azt mindig lehet tisztázni, pláne rabik között, ha megvan az akarat és a szándék. De ha a háttérben vannak mindenféle destruktív erők, akik direkt nekik érdekük, hogy legyen itt zűrzavar, akkor azt nem lehet tisztázni. Írja a Rabbi Schneur Zalman az Alterebe a egyik levelében, hogy én magam elmentem Vilnában, a Vilnai Gaonhoz, akarta vele beszélni, és nem engedték be. Ugye beengedtek volna akkor? Most maga Vilnában is volt egy hosszú belső háború a közösség, a vezetők és a hitközségi vezetőkkel. Úgy ismerni, a 30 éves háború. A 30 éves viszály. És ők ezt a haszidizmus kihasználtak, hogy most veszélyben van, és akkor természetesen ők maradnak hatalomban. Szóval itt sok minden közre játszódott, és erre kijöttek mindenféle kiközösítések a haszidizmus ellen, és az elején nagyon-nagyon szomorú volt. Ugye mindenki, aki haszid lett, nem haszid háttérből, nem haszid családból jött. Akkor mindegyiknek külön története volt, hogy reagált rá a család, sok rabinak a gyereke, sok rabi maga lett haszid. És ez egy nagy ilyen belső forradalom volt a vallásos zsidó életben. De nagyon hamar kiderült, hogy semmiféle Sabtai Czviről nincs szó, hanem csupa pozitív, és tényleg lehetett látni a lelkesedés az emberekben, hogy boldogan jönnek zsinagógában, jobban imádkoznak, odafigyelnek a micvákra, viszont hogy itt volt a gyümölcse a haszidizmusnak, és tényleg ezután még kisebb volt az a fajta ellenállás a haszidizmus ellen. Már a harmadik ugye az Alter Rebbe idejében, Rabbi Schneur Zalman idejében, az a 18. század második felében még erős volt az ellenállás. Két nemzedék rá az Alter Rebbe unokájánál, a harmadik Lubavitch Rebbe Szemeszterek idejében már teljesen jó barátság volt ő és a Valozsini rabinak a fiával együtt léptek fel különböző dolgokban, konferenciákban. Teljesen lassan feledésbe merült ez a fajta ellenállás. Nézzünk meg egy kicsit a híresebb Hasid családok, az előbb említett családfa alapján. És itt külön hang, ugye nem lehet itt az összes Hasid irányzatokat, még akár egy ilyen két A3-as oldalon se rátenni, de híresebbeket tettem rá, illetve azok, aminek köze van Magyarországhoz. Nézzünk meg a Baal Shem Tov tanítványai. Ezek közül van a leghíresebb tanítványa volt a Mezricsi Magid. Az ilyen vastagon van szedve. Dovder Friedman Mezrics. Őtől származik a Ruzsini rabbik. Ruzsini rabbik, ezek ma is léteznek Izraelbe, de nem mind Ruzsin névvel, Szadigura, Buhus, Huszjatin, Bujan és Csartkov és más. Ezek Oroszországban és Galíciában működtek. Érdekes, hogy az első világháború miatt egy pár ilyen ruzsini rabbi Pécsben élt, annan ment tovább Izraelbe. Itt a Baal Shem Tov tanítványainál az utolsó, az jobb utolsó, az a tanítvány Reb Cvi Hirshnad Varna, és itt megyünk tovább, ott van a Vizsnici ágazat, ami egy magyar haszid csoport. Vizsnit az a monarchián belül van, de már ott nem beszéltek magyarul. Első világháborúban a Vizsnici Rebbe átjött Nagyváradra, Rabbi Yisrael, Vizsnici Nagyvárad, 1936-ban ott Nagyváradon hunyt el. Neki a fia és unokai tovább működtek Izraelbe, és ma három Vizsnici Rebbe is van. Két testvér és egy unokatestvér. Ez egy magyar ágazata. De még maradjunk ezen az oldalon, van a Csernobili ág, a szintén itt körülbelül közepén, az a Baal Shem Tovnak egy tanítványa, és akkor a Csernobili ág az ma szintén létezik Amerikában és Izraelben. Különböző nevek alatt, mert ugye mindig azt a nevet vette fel, ahol épp abban a városban lakott. Aztán nézzünk egy kicsit a másik oldalt. A másik oldalon a családfának, ott ugye természetesen fent van a Baal Shem Tov, ott van a tanítványa, és a Mezricsi Magid, és itt van a Mezricsi Magidnak a tanítványa. Az első oldalon szintén volt a Mezricsi Magid, ott van az ő saját családja, azok a Ruzsini Rebek. Most pedig a Mezricsi Magidnak a tanítványai. Nézzünk őket meg sorban. Egyik legfontosabb tanítványa a Mezricsi Magidnak, az itt a harmadik balról, Rabbi Elimelech, a Lizsenszki rabbi, és hogy lehet látni, őtőle egy jó pár híres haszid ágazat származik tőle, és az lényegében a Lizsenszki rebbének ő volt a mestere, akitől származik az egész lengyelországi, majdnem az összes lengyelországi ágazat, és még akár galiciai, és még akár a Magyarországnak a nagy része leszámítja a vizsnit, ami már egyenesen a Baal Shem Tovhoz kapcsolódik. Nézzünk meg! Itt van egy ilyen külön sorokban, a bal felső sorokban, az a lengyel rabbik, Guri Hászlők nagyon híresek ma is Izraelbe. Ez származik innen a Nizsenszki rabbitól. Itt van ugye ez a külön, itt, ez alatt lehet látni, itt van a Munkácsi Rebbe. A Munkácsi rabbik vannak itt. Ugye van Mezőkasszony, Munkácsi. Az szintén itt van. Aztán itt teljesen lent van a Canzi Rebbe, ez most elég sokan éltek itt Magyarországon is. Galíciában van a Szant. És aztán a Mezőcsi Mágyidnak a jobb utolsó, az Rabbi Schneer Zalman, az pedig a Lubavicsi ág. Nem véletlen tettem őt utolsónak, mert ő volt a Mezőcsi Mágyidnak a legfiatalabb tanítványa. A legfiatalabb tanítványa, Rabbi Elimelech volt az egyik legidősebb tanítványa a Mezőcsi Mágyidnak. Mágyid egyébként dróset mondott, de nem a városnak a fő rabbia. A Rabbi Elimelech, a Lizsenszki tzádik volt az egyik legidősebb tanítvány, Rabbi Schneer Zalman a legfiatalabb tanítvány. Most itt, ugye itt vannak magyar ágazatok, galiciai, lengyelországi, ukrajna és oroszország, ebből mindenhol voltak hászidak. Természetesen ma nincsenek hászid idézőjelző udvarak Kelet-Európában. Viselnek meg ugyanezeket a neveket, ez mind átment Izrael. Magyarországon melyik voltak a híresebb hászid csoportok? Volt, ahogy előbb említettem, a Munkácsi. Mezőkosztom, ez egy ilyen kisebb csoport volt. Többen utaztak Galíciában, Beltben, illetve a Canzi, a szintén Galícia, de annak volt magyar ágazata is. A Máramarosi, Újhelyi Máramarosi, az a Teitelbaum család, az szintén nagyon híres magyar csoport, és Vizsnitz, és vannak még ennél kisebb. Ez nem az összes magyar ortodox rabbi, ortodoxiának egy része az hászidó. Az elején azt mondtuk, a hászidizmus az csak Szabolcs és Máramaros környéken van, Kárpátalján, de ahogy múltak az évek, akkor egyre bejebb is jött. Például első és második világháború között pápa egy híres haszid központnak számít. Nem volt ott haszid rebbe, mert a pápai rabbi, a Greenwald rabbi, nem volt egy rebbe, de ő egy haszid rabbi volt. És ő pedig Belzben utazott, és erre tanította a fiókat, akik oda jártak Jösívában. Ugyanez igaz másik híres jesivára, Galanta, az szintén, ő nem volt maga egy haszid vezető, de egy haszid rabbi volt, aki a tanítványai tanította a haszidizmusra. És így lehet sorolni őket. Az első és második világháború között már nem volt egy olyan határ, ahol itt idáig vannak haszidok, innen nem. Igaz, hogy arányban, sokkal nagyobb arányban voltak ott, mint itt. De természetesen Budapesten is voltak hászidok, és erre apa mindig meséli nekem újpesti történet, hogy volt a Berger Benjamin, hogy úgy is volt ismerve, mint Reb Benjamin Belede, mert Beledről jött fel Újpestre. És ez ilyen nagyon érdekes figura volt. Ő katona volt, magyar katona volt az első világháborúban, már házas volt, valami vállalkozása is volt, mert hazajött, mindenkinek közölte, azt mondja, Berger Benjamin meghalt. Katona volt, mindenki meghalt. És emiatt Berger Benjamin már nem fog visszamenni üzletelni, vagy ilyesmi, egész nap csak tanulni fog. Miért? Baj az, hogy életben maradtam. Az baj. Hátrány az, hogy életben maradtam. Ha nem maradtam volna életben, akkor én nem üzleteltem volna. Akkor nem kellett volna foglalkozni minden nap. Én mondom, mintha meghaltam volna. És ezért ő nem akart foglalkozni, csak tanulni és tanítani. És erre már olyan szegény lett a család, hogy feljött Újpestre, mert volt egy gestetnek család, egy ilyen hoved, ilyen elég egy gazdag család, bevette ő a házban, két szobát adott nekik, a szülőknek és a gyerekeknek, és ő pedig a zsinagógában tanított, és akkor jösívája lett neki, apám és mások is tanultak nála a jösíván. Ő egy baba vihászid volt, ugye baba az a második oldalon, igen, ott a tanzi gyerekeknél ott van a babov. Itt van a babov. Galíciában babovba utazott, és egyszer azt mondja neki a babovi rebbe, figyelj rebbe, nyámin, te, egy ilyen hászid, mint te, illik a hászid öltözekben is menjen, az a strájmi. Ismertek a strájmi, az a szörmek van. No, a rebbe mondja, akkor szó, nélkül ő már strájmit visel. Igen, ám, de Újpesten a strájmi nem volt annyira ismert. Talán a rabbi, hogy és akkor mit fog a feleségem mondani neki, hogy hirtelen ő strájmlis. Gondolkodt egy kicsit is. Ja. Erre kedd délután visszaérkezik vonattal, a felesége várja, leszáll a vonatra strájmlivel. Benyámi, mi van veled? Mi az, ami a fejedben van? Ja, Rebbe azt mondta, hogy mi hátidag vagyunk strájmli. Szó se lehet róla, Újpest az nem babov, és itt nincs strájmli. De Rebbe azt mondta, hogy strájmli. De Újpesten nem lehet strájmli. De Rebbe azt mondta, hogy strájmli. De Újpesten nem lehet strájmli. Erre Benyám azt mondja, drága feleségem, kár vitatkozni, kompromisszum mindig a legjobb. Csak Sábeszkor is ünnepnapban fog a fanni. Strájmli egész héten nem. Ó, hát az semmi. Honnan kellett volna tudnia a feleségének, hogy eleve a strájmli csak egy sábeszi öltözik. És olyan boldog volt, hogy ilyen könnyen sikerült, ilyen kompromisszumot, de 7 napból 6-at kapott ő, és neki csak 1 napot kellett. Ó, minden további nélkül, és boldog volt a kompromisszumra. Szóval ez volt, hogy a haszidizmus jött nem csak a tanítás, hanem már az öltözék is, hanem ilyen is hasonló történetek jöttek. Most, amit tudni kell a haszidokról, hogy ugye ismerünk, hogy a zsidóság az két részre oszlik, vannak az áskenázak és szefárdak. Eredeti értelemben az áskenázak az a kelet-európai zsidóság, és a szefárdak azok az arab országból származó zsidók. Európa. Tessék, európai zsidóság, leszámítva a Spanyolországot és Portugál. No, hát akar... No. Jó. Aztán, de a haszidok, a Baal Shem Tov követte a Luria, a híres kabbalistának a tanítása, és ő átvett a bizonyos részben a szefárd imaritus. Nem teljesen, hanem ez ilyen sok fontos elemet átvett az askenázi imaritusból. Csak innentől kezdve az askenázi imaritusban átvett szefárd bizonyos elemeket a szefárd imaritusból. Innentől kezdve most már van eredeti szefárd, arab országból származó, eredeti askenáz, és aztán van askenázi szefárd. Azok a haszidok. Azt jelenti, hogy ha egy szefárd zsidó fogja látni egy haszid imakönyv, azt mondja, ez nem egy szefárdi imakönyv, ez egy askenázi imakönyv. Egy eredeti askenáz fogja mondani, ez nem egy askenázi imakönyv, ez egy askenázi zsidóknak szóló szefárdi imakönyv. Azt mondja, sok fontos elem át van emelve, de nem mind. Ez egy, ha azt mondjuk itt a kelet-európai zsidóságon belül vannak askenázok és szefárdok. De ezek mind áskenázak, haszidok azok a szefárdok, az mert sok szokás, főleg az imában átvettek. Most, ami még Magyarországnál maradjunk, Magyarországon ilyen haszidizmusnak nem volt ellenzője. A haszidizmus elleni harc az Litvániában volt, Vilna és azon a környéken. Nem minden ortodox zsidó haszid volt Magyarországon, szó se lehet róla. De nem volt az, hogy ez nem a valódi zsidóság, ez idegen, vagy mit tudom én, semmi ilyesmi. Mi nem vagyunk hászidok, mert mi maradunk, ahogy tegnap is volt. Minket nem tanítottak a hászidizmusra, aki nem lett hászid. Csak aki lett hászid, az hászid volt. Az egyik oka, amiatt Magyarországon nem volt talaj ennek a hászidizmus elleni harcnak, mert egyik leghíresebb magyar rabbi, a Hassam Szöjfer, a pozsonyi rabbi, ő maga hászid rabbinak a tanítványa volt. Ugye ő frankfurti volt. Ő frankfurti születésű volt, és akkor Pozsonyból lett rabbi, és ő lényegében ő megalapozta igazán a magyar zsidóságot. Az ő mestere a Frankfurtban, a frankfurti főrabbi, Hurwitz Pinchas, a Mezőcsi Mágitnak a tanítványa volt. Ez nem ilyen az, hogy a Hassam Szöjfer, a pozsonyi rabbi, ő maga haszid volt. Volt benne sok, az ő írásaiban, a filozófiában sok haszid gondolat található, de nem lehet mondani róla, hogy haszid volt, de még nehezebb mondani róla, hogy esetleg a haszidizmusnak egy ellenzője volt. És természetesen voltak Magyarországon, mint haszid rebek is. Nagy Kálói rabbi, a Tóv Ájzik, Sátoranya Újhelyi rabbi, a Teitelbaum és mások. Az egyik zsidó ismeretek tára 5. kötete, azt közöltünk a Grimwald Lipót haszid, nem haszid, ortodox történész, magyar ortodox történész írta egy sorozott cikk, a haszidizmus története Magyarországon. És azt hiszem, hogy 5 fejezetből áll, vagy 6? 6 fejezetből áll, és az első világháborúig, nem, 8 fejezetből áll, és az első világháborúig jut el, mert utána akar írta, utána ő el is ment Magyarországra, elment Amerikába, utána nem foglalkozott annyira a magyar dolgokat. Mindenképpen érdekes összeállítás, a zsidó.com-on is található ez a sorozat. Az összes haszid irányzat és haszid rebék és rabik, haszid rebék vezetők Magyarországon. Még egy dolog, amit érdemes még mondani itt a haszidizmusról, hogy sajnos mondjuk 20-30 évvel ezelőtt voltak olyan Litvániából származó jesiva vezetők, akik mégis fontosnak tartottak újra, ami már 250, majdnem 250 éven keresztül nem volt található, elővenni az eredeti haszidizmus elleni gyanúsítások és mondások, mintha azóta nem telt el 250 év is, és maga a litvániai rabik se ismételtek ezt, és ugye mindig vádak és ilyen dolgok mindig könnyebb eladni, mint tagadni, és ezért sajnos ma újra lehet hallani olyan dolgot, hú, a haszidizmus az nem olyan, és nem olyan, és nem mi fajtánk, vagy ilyesmi. Pedig, mondom, Litvániában is voltak haszidok, és mindenhol voltak haszidok. És a legfontosabb, hogy mindig barátságban és tiszteletben voltak, ami azt jelenti, az a fajta gyanúsítás, ami bizonyos szempontból az legalább az, ami valódi, őszintű félreértésben volt, az értető is. Ugye tisztázni kell mindet, a rabinak a feladatot tisztázni. De az, hogy 250 évvel később újra előhozni ez, az egy kicsit nem szép, hát nem illik használni azt a szót, hogy aljas, de mindenképpen nem szép, nem etikus. Egyesek szerint én is ezt elfogadom, hogy ez főleg egy ilyen irítség volt a haszidizmusok szemben. És azt mondták, hogy a haszidok túl erősek, akkor egy kicsit előhozunk régi vádakat, és az már így lehet egy kicsit ellenállni. Tehát remélhető, hogy ez is csak egy ilyen ideglenes dolog, ez is el fog múlni, és akkor újra helyreáll a béke és a barátság. Mindenképpen mondom, az semmiképpen nem fogadható el, hogy valaki azt mondja, hogy ó, Magyarországon, az nem, ez nem a magyar zsidóság. A magyar zsidóság legalább ugyanannyi ortodox volt, aki nem volt haszid, mint aki volt haszid, és ugyanannyi zsidó volt, aki szfárdul imádkozott, mint áskenázul, és szóval nem lehet beszélni a magyar zsidóságról, az eredeti, vagy autentikus magyar zsidóságról. Még egy dolog még haza kell tenni ebben a témában. Ugye kérdeznek sokszor, volt-e Lubavics Magyarországon a második világháború előtt? Lubavics íd, a Lubavics rebe nem volt itt, és nem voltak íd. Ilyen értelemben nem voltak lubavicsi haszidok, akik utaztak volna Lubavics rebehez. De az a kérdés, hogy Tanyát, amit mi tanulunk most, tanultak-e Magyarországon, az már nagyon régóta Magyarországon. A Tanya az egyik fontos forráskönyv volt a haszidizmusnak Magyarországon. Például itt van itt lehet látni a címlapja a Munkácsi kiadásnak, a Tanyának. 1943-ban megjelentett Asamás kiadásban Munkácson a Tanya. Most természetesen ez nem volt egy új könyv, amit akartak behozni a piacra, hanem azért adtak ezt ki, mert szükség volt rá. A új helyi rabbi például a title-ban Mózes idézi a könyvében többször a Tanyát, és ez az egyik forrás könyvnek veszi. A olasz liszkai rabbi idézi, a Mármaros szigeti rabbik idézik, nagybátyánk, a Huszi rabbi Grimwald Mózes nagyon sokszor idézi, pápai rabbi Grimwald Jakob nagyon sokszor idézi. Szerintem ez egyik fontos, itt van például ebben az zsidó ismeretek tára az 5. kötetben, 55. oldalon van egy héberül egy oldal, a Yismach ma is a újhelyi rabbitól, és alá van húzva, hogy Lukutea Marim Périg Béz a második fejezetből idéz épp egyik fontos elemet. Aztán ugyanígy van a más idézetet. Magyarországon a lubavicsi haszidizmus ismert volt, és mesélte nekem az egyik pápai rabinak tanítványa, az öreg pápai rabinak, aki 41-ben hunyt el, hogy a 30-as évek elején, amikor a 6. Lubavics rebe Bécs mellett volt, mert jött egy ilyen orvosi kezelésre, akkor a pápai rabi, hallottad, a Lubavics rebe van Bécs mellett, akkor odautazott ő hozzá, mert akarta látni, akart vele találkozni, és beszélgetni vele. Szóval a haszidizmus Magyarországon ez része volt a zsidóságnak, és ma, hál' Istennek, újra része az itteni zsidóságnak. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm szépen!